Folytatódik a Monitor délután, kedv van, úgyhogy fejlődik a hazai, folytatódik a sorozat. Egy picit talán egy rendhagyó epizód, a témáját tekintve mindenképpen Németh Attila van itt a stúdióban, az Advanced Robotics ZRT tulajdonosa, vezérigazgatója. És mondtam is önnek, hogy általában itt úgy szokott lenni, hogy robotintegrátor szerepkörben is akár bemutathattam volna, és mondtam önnek, hogy általában 10-20-30 éves cégek szoktak szerepelni, és ennek a fejlődés történetét szoktuk bemutatni, hogyan fejlődik egy hazai cég. Itt egy picit másról van szó. A cég nem 10-20-30 éves, hanem nagyon friss. Önnek viszont nagyon érdekes hagyományai vannak, ha úgy tetszik, a startupok világában is, az egyetemi főiskolai világban is. Honnan induljunk?
Szerintem a legfontosabb onnan indulni, hogy honnan kezdődött nekem ez az informatikai karrierem. Ez egy fontos elem tud lenni, hiszen 80-as években egy főiskola, az mostani Óbuda Egyetemnek az elődjén, a banki főiskolán dolgoztam. Végzés után engem rögtön ott fogtak a tanszéken, és mint néhány év után, egy-két év után fiatal mérnökként mondták, hogy hát itt nyertünk egy pályázaton 2 darab PC-t, és hát te vagy itt a legfiatalabb, hát mi nem értünk ehhez, virágtartónak talán kiválóan alkalmas lenne, de lehet, hogy ennél többre kéne használni. És akkor én megkaptam a feladatot, hogy vizsgáljon meg, hogy hogyan lehet ezt a két PC-t megfelelően felhasználni, és így indult az én informatikai karrierem. Ez annyira jól sikerült, hogy néhány évvel később, a rendszerváltáskor én azonnal kijöttem a főiskoláról, és azonnal egy PC összeszerelő céget, az akkor sláger terméknek szolgáló, vagy mutató PC összeszerelő céget alapítottunk, és aztán ennek volt egyfajta, hát olyan típusú fejlődése, hogy egy idő után az ember rájött, hogy minőséggel kéne foglalkozni, és gyakorlatilag kialakult egy Acer brand, és ezt az Acer brandet hoztuk be Taiwanról, ugye Taiwan legnagyobb PC gyártója az Acer, és manapság szerintem ez egy jól ismert brand, annyira jól sikerült ez a vonal, hogy 1993-ban engem kért fel az Acer, hogy Közép-Kelet-Európában elsőként alapítson meg az itteni képviseletet, úgyhogy ez 93-ban meg is történt, én ezt vezettem 3 évig körülbelül, és aztán egy amerikai céghez mentem tovább. A dolog lényege, tehát hogy hogyan fogunk megérkezni a robotintegrációhoz, ez mindjárt kiderül. Ezek után még más multiknál is dolgoztam. Távközlésbe váltottam néhány évvel később, a Vodafone-nál eltöltöttem 8 évet kereskedelmi vezérigazgató helyettesként, majd önállóan tanácsadó céget csináltam, alapítottuk 43-on a Cikk-Pannónia biztosítót, tehát ott is volt egy ilyen érdekes...
Hát jó sok minden belefért.
Egy olyan irány, ami engem ott meghívtak, hogy érdekes lehet, és szálljak be. Majd utána 2008 után, 2010 körül ugye a válság hozzánk is begyűrűzött, akkor itt a biztosítási piac egy kicsit meghasolt, akkor én ebből kijöttem, és akkor megint a saját tanácsadói vonalamat vittem, dolgoztam az Antenne Hungária visszavásárlási projektjén, később dolgoztam a Philip Morrisnak az IQOS magyarországi bevezetésének az előkészítésén, és utána néhány évvel később, 2-3 évvel ezelőtt egy magyar, nagy magyar multi, egy nagy magyar informatikai vállalat meggyőzött, hogy menjek
vannak
hozzájuk.
Magyar multi is, magyar program
igen,
is
igen, pontosan van, így okay, van. Tehát ezért jutott eszembe, mert arra is van rálátás, abban is dolgoztam. És ebben a cégben, a nagy magyar informatikai cégben volt egy üzletág, ami engem nagyon megfogott, ez az ipar 4.0. üzletág. Ugye az utóbbi években nagyon sokan, kicsit az olyan, mint a Kalambó felesége, hogy nagyon sokan beszélgetnek róla, de igazából valóságban még kevesen látták, hogy ez hogy működik jól.
Meg kell fogalmaznak, akkor sokan bajban vagyunk.
Pontosan, hogy ez mit tartalmaz. És akkor ennek volt egy ilyen tudatalatti érzésem, hogy valami olyasmivel kellene foglalkozni, ami ezzel kapcsolatos, hiszen ez jövőben mutató. És akkor történt egy olyan, hogy beszélgettünk egy barátom cégénél, és bemutattak ott valakinek, mert ők mondták, hogy hát ők nem értenek ehhez annyira. Én ugye 2 évet foglalkoztam ipar 4.0 üzletággal, és bemutattak engem egy úriembernek, akivel elkezdtünk beszélgetni órákon keresztül, és a vége az lett, hogy felálltunk, és azt mondjuk, gyerekek, akkor megcsináljuk a robotintegrátor céget. Na most, mit jelent ez a robotintegrátor? Ugye ez egy... Ezt mi találtuk ki, tehát hangsúlyozom, tehát az üzleti modellt is alapvetően mi találtuk ki, ugye a logisztikai robot integráció, ami fő profilunk ebben a pillanatban. Ez mit jelent? Ugye a COVID alatt az ellátási láncok nagyon, nagyon csúnyán megborultak. Tehát amíg korábban a raktározási stratégia arról szólt, hogy nem volt szándékában sokat raktározni, mert minek álljon az áru bent egy raktárban, és devalválódjon folyamatosan. Ez megváltozott, hiszen az ellátási láncok beszűkültek, nem tudtak rendelni, és rájöttek ugye a vállalkozók, hogy muszáj spájzolni gyakorlatilag. Na most erre ugye rájött még több apró elem. Az egyik ilyen elem, hogy a világban óriási a munkaerőhiány. Tehát ez egy, gondoljuk végig, egy raktárban mi történik, amikor én a megrendelés alapján, tehát egy elektronikus megrendelés alapján, egy webshopon keresztül megrendelek valamit, mondjuk 5 terméket, az bekerül a kosaramba, megrendelem. Mi a legfontosabb, mi az a 2-3 fontos dolog, amit én szeretnék, mint vevő látni egy ilyen megrendelést követően? Ugye szerettem volna azt, hogy jó legyen az áru, jó legyen az ára, elérhető legyen, és így tovább, de mi a következő? Vajon mi a következő? Hát szeretném gyorsan megkapni. Ugye nagyon-nagyon...
És azt szeretném megkapni.
Erről nem borzasztó igen. Fontos, mert hihetetlen macerás megkapni olyat, amit nem szerettem volna, és visszaküld, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy szeretném gyorsan megkapni. Mi történik ma? Napi gyakorlat, hogy én saját magam is megrendelek valamit a neten. Vannak ugye jó példák, tényleg kapok mindenféle visszaigazolást, 2 napon belül megjön az áru, tök jó, és az van, amit szerettem volna. De vannak a nem jó példák, amikor ez megtörténik, hogy megrendelem az árut, majd visszakapok egy igazolást, hogy igen, jelentkezünk nem sokára, és egyszer csak eltűnik mindenki napokra, akár egy hétre is. Majd mi történik? Csöngetnek az ajtón, és hozzák az árut, persze, ha otthon vagyok. De nem biztos, hogy otthon
nem
vagyok.
Nem biztos, egyeztettük, hogy mikor.
Hát igen. Az esetek, nekem mostanában az volt a tapasztalatom, hogy nem nagyon egyeztettek. Legalábbis akkor azt rossz helyről rendeltem. Tehát ez nem megengedhető, ez a világban már Magyarországon sem megengedhető, és emögött a folyamat rendszer mögött van néhány olyan elem, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt megfelelő módon, megfelelő minőségben lehessen kivitelezni. Az egyik ilyen elem ez a bizonyos logisztikai robotizáció.
Tehát magyarul ki kell váltani, ha lehetséges, az emberi munkaerőt. Ugye, és ráadásul itt most, hogy mi hívta ezt életre, erről láttam egy előadását, erről is beszélt egyébként, meg hogy miért ez a szektor az, amely a legnagyobb felvevő piaca most ezeknek a robotoknak, pont ez a intralogisztikai, logisztikai robotizáció. Szóval nagyon sok minden kellett ahhoz, hogy ez most hirtelen nagyon fölfutó ágba kerüljön, ugye?
Pontosan. Tehát ugye körülbelül ezek a cégek, akik most a logisztikai robotokat gyártják, nagyon fiatalok, tehát 8-10 évesnél nem idősebbek, vagy nem öregebbek. Pontosan azért, mert ugye ennek volt egy technológiai feltétele. A technológiai feltétele is egyrészt a mesterséges intelligenciának az olyan szintre való emelése, ami manapság már ugye találkozunk. Másrészt pedig a hardware részében kifejezetten ilyen a nagy felbontású lézerszenzorok, ugye a LIDAR szenzoroknak hívjuk ezeket. Ezek nem léteztek korábban ilyen minőségben, tehát magyarul nem tudták beépíteni a robotokba, nem tudtak olyan önállóan, autonóm módon tájékozódni a robotok, hogy szembe jön egy ember, akkor
nem
kikerül.
Nem láttak olyan tisztán.
Pontosan, nem, rossz volt a szemüveg, és nem láttak tisztán. Ebből az következik, hogy ugye itt a következő elem az óriási munkaerőhiány volt, ugye itt ebben a szakmában, vagy ebben a szektorban egy raktári munkaerő, egy ilyen, mi úgy hívjuk, hogy komissiózásnak hívjuk ezt, amikor összeválogat egy kosarat, egy komissiózási folyamat, vagy egy komissiózási munkaidő 8 órájában gyakorlatilag nem ritka, hogy 15-20 kilométert kell gyalogolni. Amivel mi találkoztunk, az a maximum az 50 kilométer volt például. Ez egy elképesztő fáradtságos munka.
Sok hiba
lehetőséggel. Vannak már olyan technológiák, amit természetesen segítik, de nem, ez nem a, nyilván nem a robot technológia. És ugye hát nem a legkellemesebb munkakörülmények között. Na most ez ugye kialakult ez az igény, de ez nem követte a munkaerőpiac. Ennek megfelelően egész tragikus dolgokat lehet látni, tehát van, aki, nem tudom, az 500 emberéből egy nap alatt veszít 120-at, És hát itt vannak azok a munkaerő kezelési problémák is, hogy amikor, nem tudom, fizetési idő van, akkor utána bizony egy-két napig helyenként nehéz összetrombitálni a csapatot ismét. Ebből az következik, hogy olyan feladatokat lehet ellátni a logisztikai robotizációval, amit ki tudunk váltani egyrészt a folyamatok, másrészt pedig a felesleges emberi hát munkat tényező
idő,
alapján.
Idő, pénz, energia, ugye? Mert még az
így
is
van
majd.
Így van. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a folyamatok, amiket itt egy ilyen raktározási körülmények között lehet tapasztalni, azok jól automatizálhatók, nagyon sokat lehet most a vállalkozó szempontjából spórolni, de nagyon sokat lehet veszíteni akkor, hogyha ezt időben valaki nem lépi meg. Egy nem olyan nagyon régen megjelent amerikai tanulmány, Amerika nyilván ebben a kérdésben sokkal előre jár Európánál, egyébként leginkább a Távol-Kelet, tehát Kínában a legerősebb a logisztikai robotizáció manapság, ez vajon miért? Azt kell, hogy mondjuk, hogy Amerikában megjelent egy tanulmány, és ez a tanulmány fokozatosan, részletesen, nagyon-nagyon alaposan levezette, hogyha várok még, tehát érett vagyok a robotizációra, tehát a logisztikai robotizáció a raktáramban, és de várok ezzel még egy-két évet, mert azt gondolom, hogy na majd ezeknek a robotoknak az árai le fognak menni, akkor óriási tévedésben vagyok, mert olyan boom van a piacon, hogy nemhogy le fognak menni a robotárak, hanem fel fognak menni, ezt most már jól látjuk. Nagyjából 200 olyan robotgyártó van a világban, aki már valamit felmutatott, de olyan 40-50 körül van, aki már olyan szinten van, hogy komoly ügyfelei vannak, komoly referencia és megbízható felszereléssel rendelkezik. Általában ezek kockázati tőkével dolgoznak, második, harmadik fázisban vannak. Van, aki már egyébként tőzsdén is van. Tehát nagyon vegyes a kínálat. Egy óriási feladat úgy kiválogatni ezeket a szállítókat, hogy minden területről tudjunk választani megfelelő megoldásokat.
Tehát mondta a modellt a legelején vezérőzött úgy, mert az önök modellje ugye ez, hogy nem egy márkát, nem egy terméket, hanem a megoldást keresik, és ahhoz akasztják le azt a zakót, ami éppen alkalmas,
igen,
ugye?
Igen, pontosan. Ez jelentős eltérés ahhoz képest, ami a megszokott, mert általában az szokott lenni, hogy valaki beáll valaki mögé, és akkor azt az adott terméket, vagy termékcsaládot próbálja megfelelő módon értékesíteni az adott piacon. Most a magyar piac sajátosság olyan, hogy relatíve kicsi, ugye ezt mind a gazdaság, mind a terület, és így tovább. Ebből az következik, hogy ez szerintem egy hibás stratégia, tehát az a jó stratégia, hogyha én a problémát keresem. Tehát bemegyek egy raktárba, körbenézek, és megmondom a tulajdonosnak nyilván, hogy miket látunk, szerintünk mit lehetne itt fejleszteni, ha neki persze nincs konkrét igénye. Tehát magyarul a lényeg az, hogy a robot integrátorként mi a problémát keresünk, és a problémára adunk úgy választ, hogy akár több választ is adunk, itt a technikai feltételeknek, a pénzügyi lehetőségeknek függően.
Két kérdés van, hogyha én megrendelem önnek, és érezném azt, mert talán belevágtam, de ott egy fél mondat, hogyha valaki nem most lép, akkor valószínűleg lemarad, vagy versenyhátrányt szenved, mert nem biztos, hogy ez tömegtermék lesz, és olcsó lesz, sőt, ön azt mondta, hogy nem. Igen. Szóval két dolog, amit nyilván vállalkozó, egy raktár tulajdonos, egy webshop, az fölteszi ilyenkor, mit hoz, és hogy számoljuk a megtérülést, mert mindenki az utca legjobb borbéja, ezt tudjuk, hogy az én napelemem az egy hét alatt megtérül más szektorból, ezt a két kérdés nyilván fölteszik, ugye?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult, és itt azért fontos megemlíteni, hogy egy ilyen projekt, egy komplett projekt, az akár másfél év, két év is lehet. Tehát amikor elkezdünk beszélgetni egy problémáról, és amikor a probléma megoldására megnyomjuk a zöld gombot, az akár másfél-két év is lehet. Hogyne? Tehát itt egy jelentős hatékonyságnövelést tud a robotizáció elkövetni, ami annyit jelent a hatékonyság alatt, hogy sokkal kevesebb pénzzel, sokkal nagyobb teljesítményt tudok elérni. Ez a legrövidebb válasz igazából erre. Na most nagyon-nagyon fontos, és nyilván a pénzügyi szakemberek rögtön azt kérdezik, hogy hát oké, de most beleteszek, ezek nem kis projektek, tehát itt több százmilliós projektekről beszélünk alapvetően. Tehát beleteszek ennyi pénzt, mikor fog ez nekem megtérülni? És akkor ugye vannak mindenféle különféle megterülési elméletek és gyakorlatok, hogy bizonyos dolgokra milyen megterüléssel szoktak számolni. És meglepő, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő, amikor levezetjük, hogy jelen esetben 3-5 év alatt megtérül egy robotizációnak az elkövetése, akkor lényegesen sokkal többet vártak volna ettől. Tehát, hogy 8-10 évre satszolják általában, de ez 3-5 év. Na most miből számoljuk a megtérülést? Tehát nyilván a megtérülést mindig a költségekből számoljuk, ami annyit jelent, hogy a költségeken hol tudok megtakarítani. Ugye itt van egy nagyon nagy munkaerőköltség, a hozzátartozó természetes járulékokkal együtt. Van egy olyan költség, ami tulajdonképpen manapság nagyon divatos, de ugye ez energiaköltség, ugye mindig azt mondják, hogy jó, hát behozzátok ide ezeket a robotokat, ez áramot fogyaszt, ez meg fog nekem növekedni.
Ha meg a dolgozóim vannak benne, akkor meg fűtenem kell.
Így van pontosan. Na most,
vagy hűtenem.
Így van pontosan. Na most a robotoknál fontos tudni, hogy nyilván nem szükséges olyan hőmérsékletet biztosítani, tehát a fűtésen jelentősen lehet spórolni, a világításon jelentősen lehet, hiszen láthatóak manapság olyan videók, ahol a robotok sötétben dolgoznak, nekik nem kell fény. Fény ott kell, ahol az operátor van, tehát ahol ember van nyilvánvalóan. Aztán a megtakarításon még például ilyen megtakarítási elemek is lehetnek, hogy azokat az elemeket, mondjuk azokat a villástargoncákat, amiket, hagyományos villástargoncákat, amiket meg kéne vennem, vagy el tudom adni, abból is ugye jelentős megtakarítást tudunk számolni, és akkor nem beszéltem arról, hogy a hibás teljesítések miatt itt többlet macera és többlet költségen is nagyon sok pénzt lehet megfogni, és aztán így szép szisztematikusan az összes elemen végig lehet menni. Nagyjából 4-5 olyan meghatározó elem van, ami itt azért számít. Ugye fontos azt is látni természetesen, hogy mekkora üzleti növekedést tervezünk a következő években, és ha látjuk, hogy milyen az üzleti növekedés, mindig lesz egy pont, amit már manuális munkával nem biztos, hogy meg lehet oldani.
Annyi dolog eszembe jött, hogy csak percenk vannak, azt láttam az Óbuda Egyetemen, hogy a tanított startup management, a saját tárgya volt, saját maga találtak ezt, jött a COVID, de most azt hiszem újra, ugye?
Igen, most új tantárgyat indítottunk, pont a múlt héten volt az első óránk, ez a logisztikai robotizációba történő bevezetésről szól. Egy alapvetően egy alapismeretek, nincs arra idő és lehetőség, hogy mélyebb ismereteket adjunk át, de legalább megismerik a hallgatók a mechatronikával foglalkozó és gépészeti tervezéssel, gépészettel foglalkozó hallgatók, hogy miről szól a logisztikai robotizáció.
Csak egy ugrás volt, de végülis amit csinál az életben, a vállalkozásban, akkor nagyjából egészéből az folyik az egyetemen is, ugye?
Alapvetően igen, hiszen nyilvánvalóan többen elmondták, hogy van egy életkor, amikor az ember már szeretne átadni. Tehát azt a 30-35 éves tapasztalatot, amit különböző szektorokból, különböző vállalati pozíciókban, magyar cégnél, multinacionális cégnél megszerzett, azt szeretné továbbadni valahogy a fiatal generációnak.
Ez a szektor, ez a terület, vagy akár maga az Advanced Robotics, az mekkora fejlődés előtt áll, és mi itt ebben a régióban, ha most itt erről az intelligens logisztikáról beszélgetünk, hol tartunk?
A világban az előrejelzések alapján 2030-ig átlagosan 15-20%-os növekedés várható, ez óriásinak mondható. Tehát elképesztő igény van, a beszállítóink problémákkal küzdenek, mert annyi megrendelést kapnak, hogy a szállítási határidők folyamatosan nőnek.
Ezért nem lesz olcsóbb.
Ezért nem lesz olcsóbb, teljesen egyértelmű. Tehát itt már mindenki jelezte, hogy a következő években biztos, hogy áremelésre lehet számítani, és ez nem az infláció miatt. Hogy hol tart a világ, illetve Magyarország hol tart, hát ugye néhány évvel ezelőtt 2006-ban megszületett a Corvinus Egyetem által egy tanulmány, ami kifejtette, hogy Magyarország elképesztően jó pozícióban van a logisztika területén, mert hogy ugye Közép-Európa központjában helyezkedünk el, minden ami elképzelhető minden, az utak épülnek, ez egy stratégiai döntés kellett volna szerintem, hogy legyen, hogy Magyarországból egy igazi logisztikai hubot csinálni. Ezt én nem látom, ennek a megvalósulását nem igazából látom. Tehát visszatérve arra a kérdést, hogy hol tartunk, a robotizáció, az automatizáció, robotizáció Magyarországon kb. 5%-on áll, tehát óriási pálya van, 95% az üres terep. Nyilván folyamatosan gombamodron nőnek ki a cégek, és egyre inkább közelítenek ahhoz, hogy érettek legyenek egy robotizációra.
Mert akkor kell lépni, amikor érettek.
Mert akkor, és nem később, mert hogy nagyon sokkal többet veszíthetünk később. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy meg kell ezt lépni. És a legnagyobb probléma, de a világban is egyébként, nem csak itt, hogy mivel ezek nagy értékű beruházások, ezeket finanszírozni kell. Ugye a régióban lévő cégek közül viszonylag kevesen tudják azt megoldani, hogy saját maguk tőkéből, eredményből finanszírozzák. Ezért most én itt a legnagyobb fejlesztési területünk gyakorlatilag az, hogy erre finanszírozást szerezzünk. Ezt néhány amerikai cég felismerte, sőt egy norvég is felismerte, és van olyan szolgáltatás, vagy valamelyik cégnél már kizárólag úgy lehet igénybe venni a robotokat, hogy hosszú távon 3 évre bérelni, tehát meg se lehet tőlük venni. De ez Magyarországon is elérhető már. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarországon az egyéb komplett rendszerekre, tehát zárt tárolási rendszerekre, komplett robotizációs rendszerekre találjunk egy olyan finanszírozó partnert, aki hajlandó ebben fantáziát látni, vagy lát benne fantáziát, és beszáll ennek a finanszírozásába. Tehát ez a legfontosabb projekt, amin én most elkezdtem dolgozni.
Nagyon szépen köszönöm. 5 év múlva még egyszer beszélgessünk, mert azt olvastam valahogy az aktív karrieret 5 év múlva szeretnél lezárni, akkor lehet, hogy csak tanítani akar majd. Kíváncsi vagyok, hogy hova jut a cég. Ezzel a céggel vagy egy másik?
Igen, köszönöm. Hát ez valószínűleg ezzel szeretnék. Én azt látom, hogy ezt ugye nagyon, nagyon sokszor, érdekes módon ezt ugye valahol egy interjúban elmondtam, és azóta ezt mindenki valahogy felfedezi, ezt az 5 évet. És akkor...
Ritka az ilyen tudatosság azért.
Itt, és azon gondolkozom pont, és egy apró momentum még, hogy egy barátom itt megkérdezte tavaly, hogy már bocsánat, de azt mondja, te hülye vagy, ha 60 évesen alapítasz robotcéget? Mm-hmm. És mondom, miért ne? Hát miért mikor? Tehát igazából mikor máskor? Az én szüleim 60 éves korukban nyugdíjba mentek, és már 58 nézték a papírt, hogy még már...
Mennyi van még?
Még két év a hátra, és mindenki fullon elment nyugdíjba. Nem fogok elmenni nyugdíjba egészen biztos, tehát ez teljesen kizárt.
Oké, nagyon szépen köszönöm, Fejlődik a Hazai, Németh Attila volt a vendégem, az Advanced Robotics Zrt. Tulajdonos vezérigazgató, köszönöm szépen.